A Duna-Tisza közén Fülöpháza és Bugac vidékén járva van egy apró sivatagos kis terület, és ez a táj nem más, mint a futóhomok hazája Magyarország szívében. Hogyan is keletkeztek a fülöpházi homokbuckák?
Ugye a fülöpházi buckavidék az ma a Kiskunsági Nemzeti Park nemzeti parki törzsterülete, és közel 2000 hektáron terül el. Az eredete az az egykoron itt átfolyó Ős-Dunának a lerakott homokos hordaléka, amit tehát innen származik a homok, és ezt aztán a szél formázta ilyen nagyon szép homokbuckás tájjá.
Ugye ez védett terület az egész. Ha jól tudom, akkor 1992 hektáros védett területről van szó?
Így van, igen, tehát nemzeti parki törzsterület, természetvédelem alatt áll maga a fülöpházi buckavidék, és ugye az 52-es főút az, ami kettészeli ezt a tájat, a déli része az látogatható, az északi rész az viszont csak szakvezetéssel látogatható.
Ennek egyébként mi az oka?
Az oka az igazából, hogy ugye nagyon sok különleges természeti érték található itt meg, tehát mint a növény és állatvilága, az nagyon gazdag a területnek, és nagyon sok ritka védett és fokozottan védett faj található itt meg, és azért, hogy ne zavarják a látogatók itt az élőlényeket, ezért nem látogatható a terület.
Egyébként ezt a fülöpházi homokbuckás részt, ezt ugyanúgy kell elképzelni a laikusnak, aki még ezt nem látta, mintha a sivatagba járnánk? Ez úgy néz ki?
Vannak olyan részei is, igen, ami teljesen olyan, mintha sivatagban lennénk. Két nagyobb, ilyen teljesen nyílt homok felszínű bucka található ezen az északi részen, de a déli részen, ami látogatható, ott is kialakításra került egy nyílt felszínű homokbucka, de maga ez a közel 2000 hektár, ezt jellemzően a nyílt homokpusztagyebb borítja, illetve borókás, fehérnyaras kis ligetek is találhatóak meg benne.
Ez teljesen homok? Vagy van benne más is, tehát mondjuk lösz vagy iszap?
Homokos maga a terület, viszont vannak egykori szikes tavak is, például a kondortó, szappanszék, szívószék, ezek mára ugye már száraz szikes tómederré váltak.
Mekkorák egyébként ezek a buckák, mert hogy különböző magasságúak, ha jól tudom.
Igen, különböző magasságúak. Van, ami olyan 20 méter, van, ami azért ennél kisebb, de azért, hogyha úgy felsétál rá az ember, azért úgy kell kapkodni a levegőt, mire felérünk.
A klímaváltozás mennyire veszélyezteti a fülöpházi homokbuckákat?
Ugye maga a két homokbucka az vándorol, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az elmúlt 30-35 évben 40-50 méterrel mozgott arrébb ez a bucka. Viszont a klímaváltozás az általánosságban elmondható, hogy ugye a szárazodás az, ami nagyon komoly problémákat okoz a természetben. Nyilván elsősorban ez a vizes élőhelyeknek a kiszáradását okozza. Ugye itt is, ami egy ilyen nagyon híres, és sokat lehetett olvasni róla, hogy ugye a kondortó az, ami egykoron, még a 80-as években tényleg egy szikes tó volt, viszont mára már teljesen szárazzá vált a tómeder. Voltak persze csapadékosabb időszakok az elmúlt évtizedben, illetve a 2000-es évek elején is, amikor azért volt, tehát visszajött benne a víz a csapadéknak köszönhetően, de ma már tényleg száraz tómedert találunk, arra járunk. Tehát összességében az, hogy a téli csapadék, illetve a koratavaszi csapadékok hiányoznak, ez miatt szárazodik a terület, de azt azért elmondhatjuk, hogy itt a nyílt homoki gyepeknek a növény és állatvilága, az például ehhez a igazi nyári nagy melegekhez és kevés csapadékhoz azért alkalmazkodtak.
És milyen növények élnek meg itt, meg milyen állatok?
A növényvilága nagyon érdekes, ugyanis ezt a nyílt homoki gyepet több védett faj is alkotja. Például az egyik szerintem a leglátványosabb az ugye májusban, amikor a homoki árolányhaj virágzik, és szinte olyan, mintha ilyen hajas vagy ilyen szőrössé válnának a buckák. De ami még különleges növény, például a báránypirosító, mely nevét arról kapta, hogy a gyökere piros festékanyagot tartalmaz, és régen, amikor még nem volt védett ez a növény, akkor a helyi lakosok használták a bárányoknak a jelölésére. Ezt a piros festéket nem mosta le a bundájukról az eső, és így meg lehetett jelölni őket, de tudomásom szerint a hölgyek is annó használták arcpirosítóként és rúsként is. De ezen kívül még sok más védett növény, például a homokkivértő, akkor Petőfi verseiben a kék szamárkenyér, ami szerepel, ezek is megtalálhatók itt a homokbuckáknál. Állatok közül is főleg ugye a rovarvilága nagyon gazdag, nagyon jól alkalmazkodtak a rovarok ahhoz, hogy a homok felszínének a hőmérséklete az akár itt a júliusi, augusztusi melegekben akár a 60 fokot is elérheti. Vannak homokfutrinkák, érdekes a hangya világa ennek a területnek, hangyalesők élnek még, nagyon sok nappali lepke található meg a területeken, de sáskák is előfordulnak, elég nagy számban, de barna elsóbéka, humoki, hürgegyik, zöldjik is előfordul a területen, és hát a madárvilágban is azért sok érdekes faj megtalálható itt, színesebbek például a sárgarigó. Szalakúta. A gyúrgyalag. De a bubosbanka jellegzetes uppugós hangját is sokszor lehet hallani a területen.
Gondolom, ez nagyon jó terep a kutatóknak.
Igen, sokan járják, vannak különböző kutatások ugye a klímaváltozás hatására is, de botanikai és zoológiai felmérések is zajlanak a területen.
A védett terület északi részén vezet a Garmada tanösvény. Ezt mikor alakították ki, és milyen céllal? Leginkább a látogathatóság miatt?
Igen, tehát az volt a cél, hogy a védett területnek a határán vezet ez a Garmada tanösvény. Ez ugye a Naprózsa ház és erdeiskolától indul, és Fülöp házára megy át, és igazából itt most kevésbé jó állapotú ez a tanösvényünk, de az őszi időszakra már felújításra kerül, tehát most ezen dolgozunk mi is, hogy felújítsuk. Ez most jelenleg egy olyan 8 kilométer hosszú tanösvényünk, de egy új koncepciót alakítottunk ki, és hát hosszabb nem is lett, de az alakja változott, és ilyen körtúrákat is lehet csinálni, tehát el lehet indulni Fülöp házáról, és nem is kell elmenni a Naprózsa házig, hanem vissza lehet fordulni, de ugyanúgy bemutatja azt a területet, amit az eredeti tanösvény mutatott be, és hát reméljük, hogy ősszel már megújult táblák és megújult nyomvonalon halad ez a tanösvényünk.
Egyébként az élővilágának köszönhető az, hogy bioszféra rezervátum része lett?
Igen, ugye 1979-ben bioszféra rezervátummá nyilvánították, és itt ugye a Duna-Tisza közének a jellegzetes arculatát, a fennmaradt természeti értékeket őrzi a Kiskunsági Nemzeti Park, és ugye ennek egy része, tehát ennek a Kiskunsági Bioszféra rezervátumnak egy része a Fülöp-házi Bucka vidék is.
Hogyan tudott egyébként egy ilyen sivatagi élőhely kialakulni az Alföldön? Tehát ez az ős Dunának köszönhető?
Igen, az ős Duna által lerakott hordalék maga ez a humok, és aztán a szél alakította ilyen nagyon szép buckásra a tájat, különböző bucka formák megtalálhatóak a mai napig a területen, például parabola buckák, illetve garmadák is előfordulnak, és annó legeltették ezeket a gyepeket. Maguk a gyepek, az pedig, amikor az ős Duna kialakította ezt a tájat, olyan klimatikus viszonyok voltak jelen, hogy ez a nagyon kis vékony gyep nem ezt tudott kialakulni. Ugye maga a humoknak a víztartó képessége az nagyon rossz, illetve a humusz tartalma is nagyon alacsony a területnek, tehát itt soha nem lesz komoly erdős terület. Itt ez a végső állapot, hogy egy ilyen nyílt humokpuszta gyep alakulhatott ki, és ezeket még a kicsit ilyen mélyebb, tehát ilyen bucka közi részeken, ott pedig ilyen burókás, fehérnyaras foltok övezik.
Ugye mondta a hangyákat, és olvastam, hogy a sivatagi hangya, ami itt is él, annak az igazi hazája a déli sivatagokban található, és hogy ide csak a különleges viszonyok miatt merészkedett. Hogy került ide egy dél-sivatagi hangya?
Hát ez egy jó kérdés. Kutatók biztos tudnának rá pontos választ adni. Én tudomásom szerint ezek a hangyák, ezek itt ugye a Kiskunság felnyíló humok kigyepein fordulnak elő, és ugye nekik is a testfelépítésüknek köszönhetően tudnak fennmaradni ezen a területen, hiszen nagyon hosszú lábakkal rendelkeznek, amik, ahogy már említettem, a nyári napsütésben akár a 60 fokot is meghaladhatja a humok talajoknak a felszínének a hőmérsékleten, és ugye így eltartja a hangyákat ettől a magas hőmérséklettől, de sok más talajon mozgó, talajon vadászó rovarra is jellemző ez a jó hosszú láb.
Nézve a képeket egyébként, amiket találtam erről a területről, nekem Oroszország jutott eszembe. Oroszországban vannak hasonló ilyen sztyepp és homokos területek?
Igen, tehát Ázsiához hasonló sztyepp vidék az, ami legjobban hasonlít erre a területre, de azért ott is kevésbé ilyen buckás a táj, inkább maga ez a árvalányhajas sztyeppi élőhelyek találhatóak meg Ázsia sztyeppéin.
Két tanösvény van, és a báránypirosító tanösvény mentén nemrég alakítottak ki egy futó homokbuckát, mely nyugodtan taposható a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt. Tehát akkor ezt is ugye azért tették, hogy még inkább megfogják a látogatókat.
Így van, igen. Kecskemét közelségének köszönhetően nagyon sok látogató érkezik erről a területről ide a Fülöp-házi bucka vidékre, és a báránypirosító tanösvény az a Naprózsa ház és erdeiskolának a parkolójából indul. Itt is több körtúrát lehet tenni, van egy hosszabb, az körülbelül 3 kilométer, és van egy rövidebb, ami nincs egészen 2 kilométer hosszú. Teljesen ugyanazt lehet látni, mint az északi oldalon, ugyanezeket a szép nyílt homoki gyepeket, a bucka formákat is megfigyelheti az ember, és a borókás nyaras foltokkal is találkozik, és ennek ugye az elején van egy erdei tornapálya, ahol ilyen fitness eszközöket is találunk, amit sokan szeretnek ugye használni, és a tanösvény, ahogy indul, ott a legelején megtalálható ez a nyílt felszínű humokbucka, amit igen lehet taposni, és ez azért is jó, mert a növényzet az magától azért kezdené visszavenni ezt a humokbuckát, de ugye taposással ezeket a növényeket kitapossa az ember, és szépen fennmaradhat a humokbucka. Mi is, amikor ugye az erdeiskolában foglalkozunk a gyerekekkel, az egyik programunknak a része, hogy oda is kimegyünk, és hát addig nem lehet eljönni, amíg nincsenek jól bepanírozva homokkal a gyerekek, szeretnek ott taladgálni, legurulni a buckáról, tehát egy nagyon jó kis élmény a gyerekek számára is ez a buckán járás, meg taposás.
Egyébként lehet azt mondani, hogy itt figyelhető meg legjobban a szélnek a táj átalakító munkája?
Igen, tehát amikor tényleg igazi szeles napok vannak, és mondjuk kevésbé járják össze ezt a buckát, akkor ha kimegyünk, akkor nagyon szép ilyen humokfodrokat lehet látni, tehát az már-már ilyen tengerparti humokfodros hangulatot idéz.
Említette a kondortót. Az már soha nem fordulhat elő, hogy itt újra tavak jöjjenek létre?
Soha nem mondjuk olyat, hogy soha, tehát ez nehéz azért így a jövőbe látni, de a jelen időjárási viszonyok és ezek a trendek, amik most jellemzőek, azok azt mutatják, hogy annyira kevés a csapadék, tehát a téli, illetve a koratavaszi csapadék már nagyon kevés, és ami jelen van csapadék, az is nagyon hektikusan fordul elő, hirtelen akár egy délután leesik félhavi csapadék, tehát ez kevés már ahhoz, hogy fel tudjanak töltődni ezek a tavak.
Akkor megfordítom a kérdést. Lehet, hogy mondjuk 50 év múlva, vagy 100 év múlva ilyen lesz az egész Dél-Alföld, mint a Fülöp-házi homokbuckák?
Azt azért tudni kell, hogy maga ez a homokhátság, ez egykoron ezen a részen egy jóval kiterjedtebb ilyen homokbuckás vidék fordult elő, viszont ugye az ember táját alakító hatásának köszönhetően sok területet ugye szántóművelés alá vontak, illetve ugye pásítási programok is zajlottak itt, akácosokat, nyarasokat, feketefenyveseket találunk, és én úgy gondolom, hogy ezek megmaradnak, de a szárazódás az még a természet közeli élőhelyeket veszélyezteti a leginkább.
Igen, ezt olvastam én is, hogy a 19. században itt ugye erdősítésbe kezdtek, és pontosan egyébként a homoknak, a futóhomoknak a megkötése céljából, és ez ma is megosztja egyébként még a természetvédelmi és az erdészeti szakembereket.
Igen, igen, ez egy megosztó témakör. Ugye a természetvédelemnek az álláspontja az az, hogy itt az Alföldön olyan nagy létszámú legeltetés volt, inkább a múlt századokra volt ez jellemző, olyan nagy mennyiségű állatlétszám volt jelen a területen, hogy ugye ezek taposással nyitották meg ezt a vékony gyepréteket, ami ezeket a nyílt homokigyepeket jellemzi, és ugye így indulhatott meg a homok aztán a szél hatására.
És azért, hogy a laikus el tudja képzelni, a nyári forróságban a homokbuckák felszíne akár 40-50 Celsius fokosra is felhevülhet. És ha most azt nézem, hogy itt növényvilág van, meg azért van állatvilág is, szóval a növényvilágnak az, hogy kibírja ezt a 40-50 fokot, meg leginkább, hogy vízhez jusson. Tehát, hogy micsoda alkalmazkodó képessége van ezeknek a növényeknek.
Igen, nagyon különleges a növényvilága. Például ugye a legtöbb lágyszárú növénynek rendkívül vékony, keskeny levele van, tehát hogy minél kisebb legyen ugye a párologtatási felület, sőt képesek olyanra is nagy szárazság idején, hogy még jobban össze tudják pöndöríteni a levelüket. De hogyha csak a mohát nézzük, arra egy pici vizet öntünk, azonnal kizöldül, beindul a fotoszintézis, tehát akár egy kis reggeli pára, hajnali pára, vagy egy pici zápor, ami átharad a területen, már abból fel tudja venni a vizet. Sok növénynek a gyökérzete közel helyezkedik el a talajfelszínhez, pont ezért, hogy a reggeli párát is fel tudják venni, illetve vannak olyan növények, amik a gyökere rendkívül mélyre hatol le, ugye a talajban megtalálható vizet keresve. Illetve még amit el lehet mondani, hogy azért a növények nagy része az ugye már kora tavasszal, tehát már áprilisban elkezd virágot hozni, ugye ezt pont a tavaszi csapadék maximumra időzítik, és már ezekben a nagy szárazságukban már ugye beérnek a magok is, és a magok élnek túl ebbe a nagy hőmérsékleti viszonyok között.
És igen, mondta a madárvilágot, ugye gazdag a rovarvilága ennek a területnek, úgyhogy nem kell azon csodálkozni, hogy van itt búbosbanka, szalakóta, gyurgyalag, sárgarigó, sőt lappantyú is.
Igen, a lappantyú egy nagyon különleges madarunk, ugye ő egy éjszaka aktív madár, és rendkívül jellegzetes a hangja is. Szeret kiülni egy buróka bokornak a tetejére, és ott hát a kis apró csőrét nagyra tátja, és úgy adja ki ezt a píregős hangot, ami hasonlít a zöld varangyéhoz, vagy akár a tücsök madárnak az énekéhez is, de azért éjszaka fel lehet könnyen ismerni ennek a hangját. És akkor ugye röplében kapja el az éjszaka repülő rovarokat. Ezek ugye szúnyogok is lehetnek, de akár éjszakai lepkefajokat is képes elkapni ez a madár. Ő alapvetően a talajon fészkel, de fészket nem épít, hanem így a borókának a tövébe rakja le általában két tojását, aminek annyira jó a rejtőszíne, hogy nagyon-nagyon beleolvad a környezetébe. Teljesen avarszínűek a tojások, úgyhogy nehéz őket észrevenni.
Ugye mondta, hogy a Bucka vidéket kettészeli az 52-es főút, és ezt a második világháborúban elsősorban hadi célból építették. Ezt teljesen feltárták egyébként ezt a területet? Ugye itt a Bucka vidék 1975-ig katonai gyakorlótér volt.
Igen, ez ugye a buckákon is látszott, tehát például pont ez a két nyílt homok buckánk is akkoriban még azért növényzettel fedett volt, és ugye ahogy járták ezek a nagy tankok, meg egyéb ilyen hadigépek, azok is alakítottak ki más helyeken, más részeken nyílt felszínű buckákat, amik aztán idővel, ahogy megszűnt ugye a katonai tevékenység, szépen a növényzet záródott ezeken a buckákon.
De egyébként ugyanígy mi is tehetünk kárt? Mert ha jól tudom, akkor erre figyelmeztetik is a látogatókat, hogy az ösvényről ne térjenek le.
Igen, tehát amikor az északi részén a területnek szakvezetéses túrát viszünk, akkor mindig azzal kezdjük a látogatók számára, egy ilyen tájékoztatást adunk arról, hogy mik azok a úgymond iratlan szabályok, amiket egy védett területen, de nem csak itt a fülöpházi homokbucka vidéken, hanem más nemzeti parki területeinken is, más védett területeken, amiket be kell tartani ezeket a szabályokat, és az egyik ilyen legfontosabb az, hogy az ösvényről ne térjünk le, hiszen a taposással komoly károkat okozhatunk a gyepben, például a ma már egyre nagyobb problémát jelentő inváziós növényfajoknak a terjedését is segíthetjük. Itt ugye a fülöpházi bucka vidéken ez a selyemkóró, vagy ugye más nevén a vaddohány az, aminek a terjedését segíthetjük azzal, hogyha felszínre került magukat betapossuk, ha letérünk az ösvényről és a gyepen járunk.
Igen, és erről nemrégiben készítettem is egy interjút, hogy az ember nem is gondolna, hogy egy kirándulás során mennyi mindent vihet magával egyik területről a másikra. Tehát például így magokat is hordozhatunk, és pontosan ezt kérdeztem volna, hogy mennyire kell félni az inváziós növényektől, mert hogy országszerte látjuk a térhódításukat, és hogy szenvednek tőle a szakemberek, és próbálnak ellene tenni, és hogy mennyire tudják megvédeni a fülöpházi bucka vidéket ettől.
Itt a korábbi időszakokban volt inváziós növényfajok elleni küzdelem, tehát írtották a selyemkórút is, illetve volt még báványfa írtás is. Hát azt látjuk, hogy ez egy folyamatos munkát igényel. Tehát ugye mi csak a saját vagyonkezelési területünkön végezhetünk ilyen tevékenységet, és mivel a szél által terjednek ugye a selyemkórúnak is a magjai, ugye a külső környező nem védett területekről, onnan könnyen vissza tudnak települni ezeknek a növényeknek az újabb ugye egyedei, de azt azért látjuk, hogy azokon a területeken, ahol minimális a bolygatás, minimális a zavarás a gyepeken, ott azért kevésbé tud a selyemkóró vissza települni.
Ha a jövőt nézzük, akkor az a legfőbb cél, hogy ebben az állapotában megtartsák ezt a területet? Hogy megmaradjon az utókornak?
Igen, tehát azt gondoljuk, hogy a jövő nemzedékei számára is szeretnénk bemutatni ezt a nagyon különleges tájat, a nagyon különleges élővilágával, tehát a növény- és állatvilágával, és ez a lényeg, hogy ilyen formában őrződjön meg az utókor számára, amit most is látunk, és ez mindannyiunknak a közös felelőssége.
Beszélt az erdei iskoláról is, ott milyen programokkal találkozhatnak a gyerekek? Gondolom ez elsősorban iskolák, óvodák számára van fönntartva?
Igen, ugye a Naprózsa házban oda egynapos, félnapos programukra várjuk a csoportokat. Mindig szoktunk csinálni egy kis terepi programot, egy kis rövid túrát, és az ott a területen megismert fajokat, legyenek ezek növények, állatok, ezeket dolgozzuk fel különböző játékos formában, élményekkel teli játékokat szoktunk így a gyerekek számára tartani, és egy kicsit úgy jobban megismerik ennek a területnek az élővilágát. Az erdei iskolába pedig már áprilistól várjuk az erdeiskolázni vágyókat, akár 3 vagy 5 napra is el tudnak jönni hozzánk. Van egy 30 fő számára alkalmas szállásépületünk, illetve van egy játszótér is, egy gyógynövény és fűszernövénykertünk, és itt a erdeiskola területén bent is szoktunk foglalkozásokat tartani, ezek különböző, akár állatokat vagy növényeket kiemelve dolgozza fel ilyen modulokon keresztül a fülöpházi bucka vidéknek az állatvilágát, és szoktunk túrákat is tartani, és a védett részre is kimegyünk, tehát a 2 mozgó buckát is meg szoktuk nézni a erdeiskolás csoportokkal. Ezen kívül pedig vannak nyílt túráink, amik a Kiskunsági Nemzeti Parknak a honlapján a programok menüpontban találhatóak meg. Következő az október közepén várható a következő ilyen nyílt túránk, erre pedig bárki jelentkezhet a Nemzeti Park honlapján, és megismerheti a Fülöpházi Bucka vidéknek az élővilágát.
Igen, és a Garmada tanösvénynek a 14 állomása egyébként fantasztikus, mert ugye itt nem csak a fellelhető természeti értékeket, a különleges növényegyüttest, a hozzákötődő állatvilágot mutatják be, hanem ugye rávilágítanak az ember tájformáló szerepére is, és van a kutatók a természetért, kiskunsági tanyák, erdő vagy ültetvény, gyepek eltűnése, tehát pont azokat a dolgokat mesélik el, amikről mi beszélgetünk, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy ez a terület kialakuljon és megőrződjön így.
Igen, igen. Tehát egy nagyon összetett élőhelyről van szó, amit sok minden alakított az elmúlt évszázadok során, és ugye a jövője is nagyon érdekes, ezt az a tanösvény nagyon jól bemutatja. Ugye őszre elkészül ennek a megújított változata, picit azért frissítünk a tábláknak az anyagán, illetve új állomások is lesznek, és ezek is még több információt adnak, hiszen azért nagyon jók ezek a tanösvények, mert nem csak jár az ember a természetben is nézelődik, hanem tényleg meg is látja akár azokat a növény vagy állatfajokat, amiket ez a tanösvény bemutat.
A 14. állomás a fűben fában orvosság, az azt akarja, hogy melyek azok a növények, amelyeket akár orvoslásra is használtak, vagy amelyek jó az egészség számára?
Igen, azt el lehet mondani, hogy Magyarországon nagyjából majdnem minden növényünk valamilyen gyógynövény. Van, ami több betegségre és több panaszra is nagyon jó hatással van, vannak, amik azért specializáltak, de igen, tehát nagyon sok növényünket lehet valamilyen gyógyításra használni, vagy a főzetét, vagy csak a bőreken, de sokféle módon, de lehet használni őket.
Terveznek egyébként még ezen a területen valamit, ami egyébként talán a laikusokat szolgálja, tehát még többen megismerjék, lássák ezt a tájat, akár pályázati forrásból, vagy saját forrásból?
Most első körben itt a Garmada tanösvénynek a felújítását szeretnénk befejezni, ez őszre várható, és hát a jövőben gondolkodunk, igen, hogy az erdeiskolához kötődően még újabb modulokat kialakítsunk, amik akár már ugye középiskolás vagy egyetemista csoportok számára is kicsit szakmailag azért bővebb tananyagot tud átadni. De szeretnénk a jövő évben különböző rendezvényeket és ilyen meghirdetett családi napokat, programokat is tartani a vendégek számára.